Köszönöm szépen, és ígérem, hogy betartom az időt, vagy legalábbis mindent megteszek azért, hogy betartsam. És nagyon remélem, hogy most az előadás címe látszik mindenki számára helyettem, ami sokkal jobb kép, mint hogyha én lennék ott.
Igen.
Nagyon nehéz Angéla előadása után ilyen éles váltást csinálni, de azért megpróbálok, hiszen arról lenne szó, hogy a köznevelés különféle területein milyen igények lépnek föl, de mielőtt ebbe belevágnék, azt hiszem, hogy avval is jó lenne foglalkozni, hogy egyáltalán ezek az igények milyen alapon jönnek elő, honnan kerülnek elő, és próbálom a vetítést továbbvinni. Á, sikerül is, jó van. Tehát onnan kezdődik a dolog, hogy miért is merülnek föl ezek az igények? Azért merülnek föl, mert addig, amíg korábban arról volt szó, hogy az oktatásban bizonyos információkat bizonyos csatornákon lehetett csak megszerezni, magyarán viszonylag nehéz volt hozzájutni, ezért fontos volt az, hogy azok az információk, amik nagyon fontosak, megjegyzésre is kerüljenek, egyfajta memorizálásra készítették föl az embereket. Addig ma már tisztán látjuk, hogy ez nem így van. Rengeteg információ jön, rengeteg információval kell megküzdeni, és elég nehéz lenne az összes szükséges információt megjegyezni, vagyis a memorizálás helyett sokkal inkább a tű keresgélése a szénakazalban című megoldások vannak. És nyilván ez együtt jár abban, hogy a tanárok szerepe megváltozik, sokkal kevesebbet tudnak ők a tábla előtt prezentálni, előadni, frontális megoldásokat alkalmazni, sokkal inkább olyan szerepet kellene betölteniük, ahol ők háttérbe vonulnak, segítik a tanulóikat, segítik azt a folyamatot, amíg ők megtanulják, hogy hogy kell a nagy kazalban megtalálni azt az egy vagy két szalmaszálat, amelyikre éppen szükségük van, és ez nyilvánvalóan számokban is kifejezhető, vagyis addig, míg egy hagyományosnak nevezhető oktatásban a tanár az óra nagy részében aktív volt és rá kellett figyelni, addig most ennek az aránynak illene megfordulnia. Nyilván ez egy komoly módszertani váltást vár el a pedagógusoktól, vagyis nem fog könnyen megtörténni. Na de akkor, amikor tanulásról beszélünk a digitális korban, akkor ugye először is valamilyen információk valahol megtalálhatók, tehát tárolásra kerülnek, ezeket a tárolt információkat valamilyen módon előhívjuk, és az előhívás következtében már képesek leszünk alkalmazni is őket. És mi van akkor, hogyha nincsenek ilyen tárolt információink, vagyis keresni kell őket, a megkeresett információkat aztán validálni kell, vagyis el kell dönteni, hogy amit találtunk, az tényleg arra vonatkozóan helyes válasz-e, amit szeretnénk, és utána kezdődhet az a folyamat, amit az előbb már elmondtam, és itt a dián is látszik. És a folyamat végén nyilván az van, hogy amikor új eredményre jutunk, vagy valamilyen megoldás kapcsán egy helyes eredményt megtalálunk, akkor megpróbáljuk megosztani. Ezek a feladatok aztán megközelíthetők a digitális kompetencia oldaláról, egyfajta részeit jelentik ennek a kompetenciának. Persze más műveletekkel, logikai gondolkodási folyamatokkal is leírhatók ezek, mert addig, amíg a keresés és a validálás az inkább a kritikai gondolkodásról szól, addig az alkalmazás az algoritmizálásban és a kreativitásban jelenik meg. Tehát ilyen jellegű feladatoknál sokkal több az alkalmazás, míg a gondolkodásnál a kritikai gondolkodás akkor szükséges, amikor a megkeresett információkat validálni kell, pontosítani kell, és a megosztás az nyilván egy kommunikációs folyamat. Ha felidézi mindenki magában a digitális kompetencia jelenleg érvényes 5 összetevőjét, akkor itt már majdnem mindegyiket felsoroltam, de egyelőre még tartanám a titkot, és nem árulom el a többit. Digitális pedagógia iszonyúan széles eszköztárat használ, és mindezt azért mondom el, mert amikor majd kitérek a részletekre, ami az előadás címe, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. hiszen akkor jó, akkor igazán megfelelő ez az eszköztár, illetve ez az eszköztár rengeteg olyan elemet tartalmaz, amely a differenciálást, az egyéni munkát, a csoportmunkát, a tudás, a megszerzett ismeretek megosztását jelenti. Nem utolsó sorban számos olyan eszköz van, amely könnyen hozzáférhető, tehát az utolsó állítás is igaz. Viszont azáltal, hogy olyan eszközöket használunk, mint például itt a képen elrejtve látható feleltető vagy válaszadó rendszer, akkor sokkal pontosabb képet adhatunk, hiszen azonnal, akár az előadásba építve, nem egy-egy tanulóról, nem a jelenkezést adókról, hanem mindenkiről, és megfelelő előkészítettség mellett mindenkiről személy szerint kaphatunk választ, amire nagy valószínűséggel a pedagógus, ha egyedül van az órán, nem fog tudni azonnal reagálni, vagy nem minden esetben fog tudni azonnal reagálni, de számos olyan információ birtokába kerül, esetleg utólag átnézve a megadott válaszokat, amivel a következő órán, vagy a későbbi időpontban vissza tud térni. Képes lesz arra, hogy az egyéni tanulói igényeknek megfelelően állapítson meg feladatokat, differenciáljon az egyes tanulók között, és nyilván ezekre az eszközökre az is jellemző, hogy nem kötődnek olyan platformokhoz, amelyek aztán kizárólagosságot, meg egyéb ilyen dolgot írnak elő számukra. Nézzük meg, hogy egy tanteremben mindez milyen módon valósulhat meg. Ezek a képek különböző elrendezésekben mutatják azt, hogy számtalan és nagyon különböző eszköz, számtalan és nagyon különböző módon használhatnak a diákok. Vagyis egy dolog, hogy ezekre az eszközökre szükség van. Egy másik dolog az, hogy ezekhez az eszközökhöz úgy kellene hozzáférni, hogy értelmesen a célnak megfelelően lehessen használni. Legyen az szó interaktív panel vagy tábla, legyen az szó tablet, esetleg számítógép. Ezeket a képeket ajánlom figyelmébe mindazoknak, akik találkoztak már iskolai elrendezéssel a magyar iskolákban. Nézzük meg, hogy ezekhez az eszközökhöz mennyiben felkészültek a tanárok, vagy legalábbis ők magukról bemerik-e vallani, hogy felkészültek. És erről a diagramról azt láthatjuk, hogy a digitális kompetencia 5 területére vonatkozóan a magyarországi pedagógusok felkészültsége nem tér el jelentősen az EU-s átlagtól, vagyis mondhatjuk azt, hogy a felkészültségben ugyanott tartunk, mint a többiek. Nyilván az egyes kompetencia területeken már adott esetben lehetnek nagyok a különbségek, mert ha megnézzük például a biztonságot, illetve a tartalom előállítást, akkor majdnem egy egész érték a különbség, ami ahhoz képest, hogy 4-es vagy 5-ös skáláról van szó, itt 4-esről, azért már elég nagy különbség, de most nem ez az előadásom célja, ezért csak azt jegyezzük meg, hogy a pedagógusok nem kevésbé felkészültek, mint az EU-s társaik. Hasonlítsuk össze, hogy a jól kidolgozott üzleti világban megfogalmazott szempontok, és az iskolában ennek megfelelő szempontok milyen viszonyban vannak egymással. És látjuk azt, hogy addig, amíg az üzleti világban jól meghatározott, az adott üzletmenetet kiszolgáló szoftverekről, eszközökről és ezeknek az üzemeltetéséről van szó, addig például az iskolában számtalan tanulást támogató eszközzel lehet találkozni, és ez a trendlista, amit itt most kivetítek, illetve alul látszik, hogy honnan került elő, egy dologban biztos állandó, abban, hogy a jobboldali sorrend az gyakran változik, egyre inkább kerülnek elő azok a megoldások, amik most a tetején vannak, és lehet, hogy néhány évvel ezelőtt ezek nem is nagyon léteztek, és az is nyilvánvalóan látszik, hogy ebben a százas szoftverlista belső körében meglehetősen ismert és széles körben használt eszközöket találunk. Addig, amíg egy cégnél a hálózat egyre inkább vezeték nélküli megoldásokat is tartalmaz már, de azért még jellemzőbb a vezetékes. Az iskolában is van vezetékes hálózat, de gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy széles körben vezetékes hálózatot használjunk, hiszen olyan sok felhasználó van, és olyan sűrűn találhatók ők, egy-egy osztályban ugye 30-35 tanulóval, ami ezt meglehetősen lehetetlenné teszi, és az eszközök is inkább mobil eszközök, hiszen a tanulók az iskolában nem egy helyben ülnek, egy tanteremben várják, hogy majd őket utoléri az információ, vagy a tanár, hanem mozognak, átmennek, csoportokat képeznek, különféle megoldásokkal osztognak széllyel a különböző tantermek között. A cégek egyes esetekben kifejezetten tiltják saját eszközök használatát, ennek nyilván biztonsági okai is vannak, de lehet más is. Addig azt gondoljuk, hogy az iskolában az lenne nagyon jó, hogyha egyre több saját eszközt lehetne behozni. Nyilván ezeknek az eszközöknek a főbb jellemzőit, azt, hogy mit kell tudni az eszköznek, mivel kell kompatibilisnak lenni, az célszerű, ha meghatározza egy iskola, hiszen ha nem határozza meg, akkor egy olyan kellemes kavalkádot kellene kezelnie az ottani rendszernek, ami azért kihívásokban szép, nagy gödröket, illetve hegyeket jelentene. Egy üzletmenetben a használat egyenletes, az iskolában változó, vagy azért, mert a tanórákon használnak több eszközt, vagy azért, mert a szünetben használnak több eszközt, és mind a kettő ugrál, de jellemzően reméljük, hogy már a tanórákon lesznek a több eszköz. És az is igaz, hogy a oktatásban a hálózatok még nem kell, hogy feltétlen megjelenítsék azt a, vagy tartalmazzák azt a lehetőséget. Ezt a mondatot persze úgy kellett volna indítanom, hogy idén tavaszig nem volt jellemző az, hogy otthonról el kell érni az iskolát, majd idén tavasszal megfordult a világ, és nem az iskolát kellett elérni otthonról, hanem a tanárt. Persze az se lett volna rossz, hogyha a tanárok egy része, vagy a diákok egy része, akik otthon nem rendelkeznek megfelelő feltételekkel, azok az iskolában tudták volna ezt megtalálni, és onnan tudtak volna kifele menni, de majd később beszélek arról, hogy ez miért nehéz. És a felhasználókezelés, a hozzáférés nyilván az iskolai szakember gárdáknak hatalmas kihívás, hiszen kisebb iskolákban is legalább 100 tanuló van, míg egyes üzleti megoldások esetében 5-10-15-20 emberrel kell csak foglalkozni, ráadásul ezek nem is nagyon változnak, és ahhoz, amit kell csinálniuk, viszonylag jól értenek. Magyarán nagy a különbség a megszokott, begyakorlott üzleti modell és az iskolai lehetőségek, igények között. Ezért számtalan elvárás fogalmazódott meg az iskolákkal szemben. Az egyik ilyen néhány évvel, sajnos már azt kell mondjuk, hogy több mint 5 éve megfogalmazódott Magyarország digitális oktatási stratégiája, amely az iskola tanuló méretétől függően megfogalmazott egy szolíd hozzáférési sebességigényt, a szolíd az látszik az ábrán, illetve megfogalmazta azt, hogy az iskola egész területe, most az egész apró kivételekkel, de igaz, legyen wifivel lefedve, legyen a hálózat védett minden olyan külső támadástól, amely zavarná az iskolán belüli munkát, illetve legyenek olyan megoldások, ezt jelenti az alsó nyíl, amely a diákok, illetve a tanárok számára lehetővé teszi azt, hogy ne csak a saját intézményükben, hanem adott esetben mások is viszonylag könnyen hozzáférjenek a szolgáltatáshoz. Nyilván az, amit 5 évvel ezelőtt megfogalmaztak azok, akik írták ezt a stratégiát, az a mai viszonyok között már önmagában is kérdéseket vet föl. Az egy másik kérdés, hogy az intézmények számára a tanuló létszámtól függő sávszélesség az a magyar szolgáltatási viszonyokból következően meglehetősen nagy kihívást jelent, hiszen a magyar gyakorlat, nem csak a magyar, más gyakorlat is, ugye megkülönbözteti a maximális sávszélességet és a biztosított minimális sávszélességet, és a kettő között néha jelentős különbség van, ami az adott környezet leterhelésének megfelelően pont akkor fog nyilván rosszul működni, amikor nem kellene. A magyar követelményekkel párhuzamosan léteznek nemzetközi tapasztalatok, alakuló elvárások is. Itt tulajdonképpen két terület az, amelyiken jelentős különbség van. Az egyik az elvárt sávszélesség. Azért az 1 gigabit per szekundumhoz képest a fejenként 1 megabit minimum, ajánlottan pedig 2-4 megabit, az igencsak nagy különbséget jelent. Illetve egyre nagyobb igény mutatkozik arra a nemzetközi gyakorlatban, hogy ne csak az iskola épületén belül, hanem az iskola környezetében is, akkor adott esetben az iskolán kívül is hozzáférhető legyen a tanulók számára az internet azokkal a feltételekkel, amivel az iskolában. Hogyha megnézzük a magyarországi helyzetet és a magyar viszonyokat, akkor látjuk azt, hogy jelen pillanatban, köszönhetően például a digitális oktatási stratégia nyomán felgyorsult fejlesztéseknek, az intézmények jelentős része már rendelkezik interneteléréssel, sőt, az intézmények jelentős részében, itt a diagramokon látszik, hogy ez mennyire jelentős, és sajnos a diagram nem egészen naprakész, de közel áll a valósághoz. A belső wifi lefedettség is rendelkezésre áll. Most már csak azt kellene megteremteni, hogy ezt értelmesen és a pedagógiai céloknak legjobban megfelelően fel is lehessen használni. Ádám a felvezetőjében mondta, hogy mindez arról szól, amikor a diák bemegy az iskolába, és ott kapja meg az internet eléréshez szükséges feltételeket, de mi van olyankor, amikor nem tud bemenni? Hát nyilván egyedül, vagy több testvér esetén több személy otthonról való elérése ettől nem nagyon különbözik. Az előző diámon lehetett azt látni, hogy a nemzetközi ajánlások azt mondják, hogy megmondják, hogy milyen sávszélesség célszerű ahhoz, hogy egy multimédiás alkalmazást, és például az az alkalmazás, amin mi dolgozunk, elég széles körben használt az iskolák körében, de bármelyik olyan alkalmazás, ahol kép is megy a hangon túl, meg a szövegen túl, az már multimédiás, tehát a sávszélességet sokkal jobban felhasználó megoldás. Vagyis nyilván az otthoni internet elérésnek is közel kell lenni a fejenkénti minimális értékhez ahhoz, hogy eredményesen tudjunk dolgozni. Másik oldal is érdekes, mert ugye nem csak a diákoknak kell sávszélesség, hanem a pedagógusoknak is. Nyilván azok a tanárok, akik egyszerre több ilyen osztályt látnak el, egy időben nagy valószínűséggel csak egyel próbálnak kommunikálni, de azért egy 15-20 fős osztállyal való kommunikáció az mindenkinek igénybe veszi az idejét. Arról nem beszélve, hogy ha már van sávszélesség és technikai feltételek adottak, akkor mekkora plusz figyelmet igényel az, hogy valaki miközben tartja adott esetben az óráját, aközben figyeljen is a 20 résztvevőre, akik nem ott ülnek előtte a teremben és egy pillantással áttekinthetők, hanem egy monitor különböző sarkában, kis ablakokon, most mindenki kipróbálhatja saját maga is, látszanak adott esetben egy monogram formájában, hogy ne növeljék fölöslegesen a sávszélesség igényt. Vagyis túl azon, hogy az iskolákban a wifi hálózattal szemben komoly követelményeket kell teljesíteni, mindezeknek az eszközöknek, így a hálózatnak a használata is, különösen, hogyha nem az iskolában kerül rá sor, fölvetnek olyan módszertani kérdéseket, amikről én nyilvánvalóan most nem fogok beszélni. Hanem befejezem az előadásomat, és remélem, hogy a kérdésekre tudok majd válaszolni.